it.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kurucz Tóth Tamás író költővel, Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégem Kurucz Tóth Tamás, aki író, költő. Ma az ő életútját, a szakmai útját fogjuk körbejárni, illetve az Isten kapcsolatáról fog nekünk mesélni, arról, hogy milyen művek állnak közel hozzá, és a saját műveiből is hozott pár példát nekünk. Úgyhogy kezdjük is el az igével, amit hozott nekünk, amit választott, ami a Bibliából egy olyan része, amivel ön azonosulni tud.
Az ige választott engem. Néhány éve azt tettem észre, hogy amikor a béketűrésem határán vagyok, akkor azt mondom, hogy az Úr az én pásztorom. Ez visszatérít a béketűrés területére. Ez a környezetem számára derűforrás, de nem véletlenül választottam ezt. Ez nem volt tudatos, hogy ez valahogy a számra jött. Van a mondatnak egy kisugárzása, ami jót tesz a léleknek, arra emlékeztet, hogy semmi sem történik véletlenül.
Ön hogyan kezdett el írni? Abba is megtapasztalta ezt a okot, hogy mindennek van egy mögöttes tartalma, hogy az sem véletlen volt, hogy ön tollat fogott?
Amikor most egymással beszélünk, próbálunk pontosak lenni. A legtöbb író ember azért ír, mert pontosan végig akarja gondolni azt, amit közöl. Ahogy én itt most pontosan akarok beszélni, vagy maga pontosan akar kérdezni, ez a pontosságra való törekvés aztán elgondolkodtatja az ember. Ugye, hogy mit akarok? Először is el kell döntenem pontosan. Meg kéne tudnom állapítani, hogy mit is akarok én pontosan mondani, és miért, és kihez beszélek, és miért. Na ez bőven elég ahhoz, hogy kevés legyen hozzá egy életmű, hát kinek terjedelmében rövidebb, kinek hosszabb. Ez a pontosítás az, ami végigvonul az életünkön. Mindenkién. Tudjuk azt, hogy egy idősebb ember az megfontoltabban is mélyebben beszél, mint egy fiatalabb. Tehát érünk, ebben a tekintetben a magyarul beszélő és gondolkodó emberek pedig kiváltságos helyzetben vannak, mert egy tartalmas, értékes, értékcentrikus mély nyelvnek a birtokosai, illetve hát az birtokolja őket.
Ön már fiatal kora óta közel érezte magához a magyar nyelvet, már akkor vonzotta az irodalom?
Az én esetemben nem volt televízium, de volt könyvespolcunk. Ugyanakkor bizonyos hatások miatt én az olvasásba menekültem, ami később problémát okozott, mert az olvasottságot összetévesztettem a tudással. Ugyanakkor bizonyos könyvek bizonyos korban nem valók az ember kezébe. És az én esetemben ilyen könyvek is a kezembe kerültek. Ezeknek az élményeknek és magának az életnek az elrendezési igénye volt az, ami afelé vitt, hogy valahogy el kell kezdeni gondolkodni, és utána meg kell tudni fogalmazni a gondolatait. De ez még nem másoknak szánja az ember, csak elkezd tudatosan egy belső monológot, amit azért mindenki folyt.
Azt mondta, hogy az olvasottságot összekeverte a tudással. Így ma már különbséget tud tenni a kettő között?
Hogyne,
hogy mi lehet a kettőnek a különbség?
Hogyne. Az olvasottság még csak nem is műveltség, és a műveltség sem tud. És a tudás fölött még van valami. A hit az egy magasabb rendű állapot a keresztények szerint, mint a tudás. Pió atya mondja magáról, hogy ő nagyon buta volt. Ő nem is tudja, mi történik vele. De nem is dolga ezt megfogalmazni. Ő kapcsolódni akar az Úrhoz. Köszöni. Most így belegondolva kell találni valamiféle rendező elvet, amit aztán sorsá alakítunk. Tehát cselekvéssé alakítjuk. A bejövő élményeket rendszerezzük egy rendező elv alapján, és ennek a rendezőjelnek a megtalálása, ez a művelt, vagy olvasott, vagy túlolvasott ember számára nehezebb. Sokszor kapom magam rajta azon, hogy az engemért művészi élményeket olyan emberek teljesítményéhez belazonosítom, amivel szinte le is tudom. Hozzáhasonlítom valakihez, aki ismert, hogy ez ilyen, pedig nem ilyen. Tehát tudni kell, meg kell tanulni, megadni az egyediségnek azt a tiszteletet, a pillanat egyediségének, egy műalkotás egyediségének, még hogyha segít is a megfogalmazásában az, hogy például Miró festményeihez hasonlít egy festőnek a tevékenysége, vagy produktuma számomra, akkor is annak a tiszteletnek a jegyében kell. És ezt nagyon nehéz elérni azoknak, akik nagyon jó, hát de egzisztálni lehet abból, hogy különböző dolgokhoz hasonlítom azt, amit látok, és ebből hát ugye dolgozatot lehet írni.
Önnek megpróbáltatást jelentett ezzel a fölsőbb rendező elvvel, Istennel kapcsolatot teremtenie azért, mert mondjuk olvasott volt?
Ahogy én ismerem az írást, az alapján Isten azt mondja, hogy ez egy szép hosszú írás, amit én kinyilatkoztattam, a te dolgod pedig, hogy megkeres. Tehát ez nincs magától, hogy sugallatot kapj, hogy iránymutatást kapj. Ezt keresd. Én segítek, eddig tudtam segíteni. Tovább nem segítek, mert ezt aztán a dogmatikusok nagyon szépen megfogalmazzák, hogy az ember nem gép, szabad akarata van, és az Isten ezt tiszteletben tart. Tehát nagyon nehéz. Alapvetően azt látom, hogy az európai ember gondolkodásmódját sokkal mélyebben áthatja az, amit kereszténységnek tartunk, mint amit ő gondol erről. Hajnóczi Péter írja nagyon szépen, hogy a ház sem tud az alapjáról, nem tud a beton alapzatról a ház, áll rajta. Akkor tud róla, ha az megroppa, vagy gyenge, akkor hirtelen tudni akarunk rajta. Tehát ez nem biztos, hogy a talapzat hibája, lehet, hogy csak nem tartjuk karba.
Gyermekkorában már hívő családba született, vagy ez később jött be az életébe, az, hogy keres valami nagyobb erőt?
Nekem ez adott volt. Akár benne is maradhattam volna. Az azzal kapcsolatos értékek, amit kaptam, azok később tudatosodtak. Hát ugye az ember kamaszkorában minden megkérdőjelez, mindenből ki akar lépni, amiben beleszületett, és aztán ezeknek a rendező elveknek a keresése az ami engem a kereszténység által hirdetett értékek tekintetében. Ez egy nagyon jól értékcentrikusan összerakott rendszer, ami időtálló. Hát én most ezt így gondolom, és mélyebben van jelen a hétköznapjainkban, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ugye az alap, az ószövetségi alapok, amiket egyébként az új szövetség felől kell magyarázni, nem pedig fordítva. Ott ugye van az ember, aki teljesen modern módon alkudozik Istennel. Szövetséget kötnek, amit írásba foglalnak, hát ilyen a történelemben még nem volt előtte, és hát mint az ember, mint rossz kupec alkudozik, megvádolja Istent, hogy nem jó az áru. Hát én mindent letettem. Miért nem így van? És mi folyamatosan egy alku folyamatban vagyunk, amiben megállapodunk, próbálunk megállapodni Istennel. Isten is próbál velünk, ez azonban arra kényszerít bennünket, és teljesen átitatódott az életünk ezzel, hogy egymással is megállapodásokat kössünk, és ezek korrektek legyenek. Ebből jött létre Európa.
Önnek már eljött az a pont az életében, amikor így megállapodott Istennel, vagy ezzel a belső hanggal, ami Istenhez köti önt, vagy ezt még keresi, vagy hogyan van ezzel kapcsolatban?
Alapvetően úgy gondolom, hogy az én esetemben ez olyan, mint ez az interjú. Valószínűleg, hogyha legközelebb leülnénk, vagy maga is néhány hónap múlva, ez sokkal jobban fogja csinálni. Én is sokkal jobban csinálnám. Jobban kell csinálni a dolgokat. Az a fajta megállapodottság, ami a keresztény embereknél látok, lehet, hogy idősebb korban majd már megállapodottabb leszek, de hát vannak a teológiának olyan, vagy Istennek olyan sugallatai, amelyik azt arra biztatják az embert, hogy ne is állapodjál meg, mert az nem jó, hanem mindig kerek.
Amikor ír, akkor keres, vagy mi a célja az írással, ezt mire használja?
Nagyon sokáig azért nem írtam, mert az emberek, akikre fölnéztem, tehát ugye volt egy nagyon erős olvasottság, és az én esetemben mondhatnám a neveket, a magyar írók közül hallatlan és mélységes tiszteletet váltott ki belőlem Hajnóczi Péter és Kardos G. György életműve. Hajnóczi Péter esetében az egész életmű, Kardos G. György esetében a Történet vége című regény. A másik hatalmas sorsfordító élmény az én életemben az Albert Camus-nek a Közöny című regénye. Hát szinte nem is lehet annak nevezni, mert terjedelmét tekintve ugye az másfél óra alatt lehet elolvasni. Bénító volt, ha nem tudok olyan jól írni, mint ők, rosszabbul meg nem érdem. Akkor inkább a költészet felé orientálódtam, de a próza olvasása az megmaradt. Az életem egy szakaszában a Hajnóczi Péter életművel kapcsolatos motivumok, amik benne vannak az írásaiba, azok tovább görögtek az életembe, és nagyon sokszor történtek olyan dolgok, hogy a barátaimmal fölsóhajtottunk, hogyha egy szegény Hajnóczi megérte volna, akkor már nem írna. Mert minek? amikor 3D-be is az történik, amit ahogyan ő így. És az egyik, hát akkor sorulom az alapmotívumokat, egy pártnak a rendezvényéről kiszivárgott, hogy ez egy vadász összejövetel volt, hogy nagyon berúgtak, és a kastélyból levittek egy őzeket ábrázoló képet a kastély parkjába, és ott rá. És ez volt az egy olyan, ez 3D-ben történt meg a valóságban, és akkor ez is egy ilyen felsóhajtást váltott ki belőlünk. Felsóhajtást váltott ki belőlünk az, hogy a 90-es években egyszer Belgrádot elöntötte a Duna, és a belgrádi aranyifjak a belgrádi sugárúton motorcsónakáztak. És ez is egy ilyen momentum volt. Az volt, hogy egy írásba ezt bele kéne foglalni, ezeket a momentumokat, és akkor talán az egy jó írás lesz. És ez terebélyesedett. Aztán jöttek elő a motivumok a mestertől, és ezek kicsit kifordítva megjelentek az írásba, és egyre jobban éreztem magam attól, hogy ezt írom. És aztán az életemben nagyon sok minden így előjött.
Mi ihleti akkor önt, meg tud erre valami magyarázatot adni, vagy ez teljesen?
Persze, hogyne. Arról van szó, ugye, hogy összesűrűsödik egy motivumba egy fontos üzenete annak, ahogyan élünk, és amiért élünk, és ami történhet velünk. Krisztus is példabeszédekbe beszél. Nem arról van szó, hogy tegnap előtt az irgalmas samaritánus ott jött az úton, nem mindenki tudja, példabeszéd. Más, nem a konkrét valóság, a mögöttes. Ennek a tudatosítása zajlik az olvasó. De ez ennél bonyolultabb, mert a szöveg, amikor szöveggel érintkezünk, akkor van egy olyan része, nevezhetem fekete vagy fehér mágiának, mind a két, az erő sötét és az erő fehér oldaláról is lehet gyakorolni, nagyon tudatosan, hogy olyasmit közlök, juttatok el dominánsan a tudatba, ami ott hatni kezd, amiről a befogadó nem tud. Tehát belopom, behúzom. Amikor az ember sokat olvas és sokat ír, akkor ennek a fortéjaira rájön, és ez már a hatalom. Ez egy veszélyes is lehet. Tehát itt aztán el kell gondolkodni, hogy az az erő, amivel rendelkezünk. Mindenki rendelkezik valamennyi erővel. Az író ember, a nyelvvel bánni tudó embernek a hatalma sokkal nagyobb. Hogy az írásnál el kell ezen gondolkozni, hogy mit okoz a másikban.
És ön is el szokott ezen gondolkozni?
Hogyne, hiszen látnom kell azt, aki majd valamikor olvassa. Ugye a stilisztikának az egyik fontos követelme, egyik rendezőelve, látnom kell azt, aki olvassa, mintha beszélnék hozzá, és fönn kell tartanom a figyelmet.
Kit szokott ilyenkor maga elé képzelni? Van egy ilyen átlagos kép, vagy ez mindig változó?
Olyan is van, hogy saját magam. Azért én elégedett legyek azzal az írásra. És abból a szempontból is elégedetnek, hogy azt szoktam mondani, hogy valahogy az első 3 mondat után szükségét érezze az ember annak, hogy elolvassa a többi. Hogy ezt hogy érjük el, ezt sokszor mi se tudjuk. De ugyanúgy, ahogy a kiemelkedő zeneműveknél, a nagyon nagyoknál, mindenki ismer, Beethoventől ugye a Holdfényszonát, azt pontosan tudjuk 3 másodpercen belül, ahogy az úgy fölzendül, mert már az első 3 másodpercben, mint tónus, mint ott kell lennie. Ahogy egy jó kiáltvány, ugye a kiáltványok is ott az első ugye Magyarországon 2 kiáltványt ismerünk, az egyik abból a sötét szocialista korszakból, de stilisztikailag teli találat az, hogy fölhívja az egészre a figyelmet, mint egy rikkancs, hogy azt mondja, hogy is mondja a kommunista kiáltvány, hogy kísértet járja be Európát. Tehát amikor ezzel a mondattal kezdődik egy szöveg, akkor azt végighallgatom. Elnézést, hogy egy ilyen szöveg mellett hozom föl a másik példát, ugye amikor a osztrák tartományi szintre akarták süllyeszteni a Kárpát-medence sorsát, akkor ugye az európai diplomáciai udvaroknak a magyar politika történet legszebb memorandumát és kiáltványát írja meg a Kurusz adminisztráció és küldi el magyarázatul arra, hogy mi történik, és annak gyönyörűen kezdődik az első sora, felhasadtak az nemes nemzetnek régi sebei. Na, ez körülbelül így kezdünk egy írást az első mondatnak. Jó, az egésznek. Már kész kell lenni az egésznek.
Ön számára fontos a magyarság, hogy ugye az írói neve a Kuruc Tóth Tamás, a Kuruc név mit akar?
Én egy Tiszán túli ember vagyok. Én protestáns vagyok, magyar protestáns. Ez egy furcsa dolog. Akik mélyebben foglalkoznak azzal, hogy hogyan tagozódik a magyarság, azok tudják, hogy a magyar protestáns az egy különleges, érdekes, érdekes típusa a magyarságnak. Mindenki érdekes, a széke is érdekes, a sváb is érdekes, ugye mindenki. Mindenki, a palóc ember is érdekes, de a magyar protestáns is egy ilyen kis érdekes ember. Például mondjam azt, hogy Ravasz László püspök úr mondta Németh Lászlónak, akivel jó barátságban voltak, hogy hát jöjjön, járjon templomba, ha már magyar, ha már protestáns. És akkor Németh László azt mondta, hogy hát én magyar protestáns vagyok, és ahhoz nem kell templomba rakjuk össze. Úgyhogy nézze, mindenki, amibe beleszületik, az fontos. Most az egy alap élmény. Azonban egy idei természetes, egy adottság, egy megkerülhetetlen adottság, amit észre sem veszünk. Akkor történik egy bizonyos kor után mélyülés, amikor ezt már nem tekintjük adottnak. Tehát a magyar nyelvvel kapcsolatban, mivel egy nyelvvel bánó ember vagyok, azt kellett észrevenni és tudatosítani, hogy jól beszélni magyarul az nem adott. Ugyanakkor a kultúránknak, főleg ennek a nyelv a bizonyítéka, megvan az a mélysége, mindig lehet jobban. Ha türelmes vagyok, akkor a magyar nyelv olyan szemléletmóddal ajándékoz meg, akkor is, hogyha nem folytatok szemantikai kutatásokat, ami csak a sok beszéd alapján, ami kivételes állapot. Magyar írónak, magyar költőnek lenni. Kiváltságos állapot. Mert nagyon sokszor egy kifejezés kibontása és a szóbokorra való rámutatás, arany, arány, irány, ez a magyarban miért van így. Úgy létre tudunk hozni, főleg a költők képesek létrehozni verseket, vagy megoldani egy versben, hogy kibontják a magyar szóbokrot, és utalnak rá finoman. Ez egy kiváltságos állapot, nem hiszem, hogy összehasonlítva, már azt mondják, akik tudják hasonlítani más nyelvekkel a magyart, hogy egy hallatlanul mély, univerzalista szemlélet húzódik meg mögötte, nagyon sok humorral, nagyon sok derűvel és hatalmas életerővel. És ez ott van benne a nyelvben.
És ön szerint honnan származhat a magyar nyelv, vagy mi lehet a ősi rokonságunk, az őseink?
Inkább azt veszem észre, hogy akik ezt a kérdést komolyan veszik, azok nem teóriákat állítanak föl, hanem próbálnak jelenségekre rámutatni. És ezek nagyon elgondolkodtatók, de ezek a jelenségek önmagukban nem illeszthetők bele azokba a tételekbe, ahol általánosságban a nyelvtudomány tart. Mondok egy példát, hogy például van az emberszavú. Nem olvastam még olyan levezetést, ami valamilyen szinten is a magyar nyelvet a latin nyelvcsaláddal rokonítaná. De hát ugyanez a szó portugálul és spanyolul hombre. Most ezzel mit kezdjek? Fordítsam el a fejem, vagy próbáljak teóriát, nem tudok fölállítani rá, csak megjegyzem a jelenséget, a tényt, és följegyzem. A magyar nyelvről azért el kell mondani valamit. Nagyon élesen szóképes és szómozaikokat alkot, amiből kijön egy szemlélet. Nem lehet a történelem szót nem szétszer. Tör, tört, én, ellen. Miért nem azt mondjuk, hogy history, vagy história, használjuk ezt is. De miért történelem? És hogyha ha fölteszem a kérdést, hogy ezt a szót miért ezekből alkotják meg, akkor valószínűleg egy szemléletmódot akartak velem az utódaikkal közölni, hogy amikor a múlttal foglalkozol, akkor nem fogod tudni megragadni az egészet, és erre emlékezzél. Mindig abból indulsz ki, ami te vagy, és te csak egy eleme vagy. És amit megragadsz, is csak egy eleme. Vigyázz, mert magad egy kicsit te határozod meg, hogy mi volt a múltban, és erre jobb, ha vigyázol, és tiszteletben tartod, hogy esetleg mindig, hogy az valami más. A leíró, matematikailag leíró tételek, azok illeszkedhetnek a jelenséghez. Tehát kifejezt pontosan leíratják, de nem lehetnek tökéletesek. Ez nem tartható véletlennek, és ugye millió egy ilyen van. Kultúrantropológiailag számomra a legemlékezetesebb a papírszavunk, amit hogyha ketté vágunk, akkor csak magyarul van értelme. Egy pap, aki ír. Ez ugye a papírozból jön. A papíroz tekercset nevezték el. Tehát valószínűleg onnan jöhet a szó is. Más nyelvek is úgy vannak, hogy papír, papíroz, millió egy nyelven papír a papír, csak éppen nincs értelme. És ugye az ír szó pedig a rónak a fordítottja. Amikor róvunk valamit, akkor belevésünk egy anyagba valamit. Ugye egy negatív teret képzünk az eszközzel. A papírosznál ugye ráír rónk valamit, tehát pozitív. Tehát akkor megfordítja ugye a ró az R betű kerül előre, csak az O, ami mély, az belőle legyen magas. És akkor így róír. Rengeteg ilyen van.
És ön szerint ez a gondolkodásmód megtanítható a fiataloknak?
Persze.
Egy nap az iskolában mindenki is tanul. A magyar nyelv hogyne, mögé látható?
Hogyne, persze, hát föl kell írni. Föl kell írni, meg a gyerekek ezt csinálják. Amikor egy gyerek tanul beszélni, kérdezi, ugye? Szenzációs például azt mondják ezek a nagyon okos emberek, hogy mostanában derült ki, hogy azt hittük, hogy a szív működése az nyomás alapú. De most ezek a nagyon okos emberek, ezek a hidrodinamika, azok azt mondják, hogy a szív működése szívás alapú. Tehát ezt akkor honnan vették a régiek? A magyar nyelv tele van ilyennel. Én még megértem azt az időszakot, amikor esténként ugye nem tévét néztek az emberek, úgynevezett estézés volt. És az estézésen belül a szórakozás nagy része falu helyen az abból állt, hogy a szórakozás sokak szerint a szóragozásból jön, hogy átbeszéltek nyelvi dolgokat. Hogy kell ezt mondani, hogy a másik faluba így mondják, valaki így hallotta, így helyes, úgy helyes, így jobb, úgy jobb. Tehát a nyelv művelés az a magyarságnak, nem tudom, lehet más népeknél is ez így van, egy kedvenc időtöltés volt, egy szellemi, tudatos tevékenység, és szerintem ez most is így van, ez bennünk van. Hát mindannyian próbálunk egyre helyesebben beszélni.
Milyen tanácsot adna a fiataloknak, vagy a fiatal íróknak, miért kezdjenek el a művészettel, az irodalommal foglalkozni?
Mindenki kezdjen el ezzel foglalkozni, és aki helyesen akar megtanulni, és mindenki helyesen akar beszélni, és mindenki helyesen akar gondolkodni. A magyar embert áthatja a moralitás etosza. Ezért szenved, ezért kell nagyon sok pálinkát meginnia, és mindenféle hülye mérget magába vennie, akkor, ha valami másba kényszerül bele, ahol azt hiszi, hogy ezt nem élheti ki. Tehát, hogyha nem élhet tisztességesen, akkor az egy borzasztó állapot neki. Mindenképpen mindenki nyer. Én azt tudom mondani, hogy először is, ha leír bárki bármi, leír egy mondatot, és utána ránéz, és elgondolkozik azon, hogy szerinte, még nem kell megmutatni senkinek, azt hogy lehetne jobban, vagy miért rossz, és megpróbálja jobban csinálni, akkor nyer.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Kuruc Tóth Tamással beszélgettünk, aki íróköltő. Szóba jött a magyar nyelv, az irodalom, hogy milyen titkok, mögöttes tartalmak vannak a nyelvünkben, és hogy egy nap ezt talán majd a gyerekek is az iskolában tanulni fogják. Beszélgettünk az Istenhitről, az ő életútjáról, és köszönöm szépen a figyelmet. A mikrofonnál Tamásfalvi Hanna volt.
Laudétor Jézus Krisztus.
Kuruc Tóth Tamás íróköltővel Tamásfalvi Hanna beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.